8. Merényiek majdnem mindnyájan az első századhoz voltak beosztva. Matej, Halász Péter, Kmetti Manci is. Az első évesekkel nehezebb volt bánni, mint a harmadévesekkel meg a másodévesekkel. Ezek a bundások nem tudtak semmit, be kellett törni őket, és Schulze gondosan megválogatta az odavaló embereket. Felelősségteljesebb és dicsőségesebb feladat volt a rajparancsnoknak lenni az első századnál, mint szakaszparancsnoknak a harmadiknál. Éreztették is velünk, s ez még csak hagyján, de magam is éreztem, hogy ők az igaziak, a vérbeliek, mi pedig inkább a olyan bágyat, bocsinált a rajparancsnokok vagyunk. Sok bajuk volt az első évesekkel, de annyi egyel sem, mint apagyival. Igaz, hogy ez nem volt közönséges eset, se azelőtt, se azóta nem hallottam hasonlót. Elkésve vonult be, és megáltalkodott engedetlensége hamarosan az egész intézetben kaján érdeklődést keltett. Kolláltó figyelmeztetett rá először. Te, van itt egy bundás, a Kmetti asztalánál ül, majd nézd meg! Délben, mielőtt a napostiszt megérkezett volna, lesétáltam az étterem végébe. Apagyinak már híre terjedhetett, mert rajtam kívül egy csomó negyedéves tolongott a Manci asztala körül. Egy kis időbe telt, amíg tájékozódni tudtam. A gyűrű közepén egy piros posgás kerekképű kis első éves ácsorgott, aki csak abban különbözött társaitól, hogy derűsen vigyorgott, s hogy hiába szólítgatták, sem vigyázba nem állt, se nem teljesített semmiféle parancsot vagy vezényszót, csak szótlanul vonogatta a vállát, és igyekezett elfordulni. – Apagyi! 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 – szólongatták. – Hozzám! – Vigyázz! Feküdj! – Apagyi! – hiába. Apagyi a fülebottyát sem mozdította. Vigyorgott rendületlenül, noha unhatta már a nyaggatást. – Hagyjátok! Mondta Kmetti Manci. Szemtelen, csinos, üde leányarcát még nem láttam soha ilyen kényszeredetnek. Mi azonban nem győztünk betelni a dologgal. Csiklandozta az ember torkát a nevetés. Ragyogó képpel néztem össze Lackovics Sándorra. Ilyen még nem volt. A nagymamáját neki, dünnyögte Lackovics vontatott hangján. Majd én! Mondta Halász Péter előre furakodva. Apagyihoz lépett, és baráti hangon kezdett neki magyarázni. Figyelj rám, majd én elmondom neked. Csak ezt tanuld meg. Ha megszólítanak, vigyázba állsz. Így. Érted? Egyszerű ez, kis öreg. Türelmes jó indulattal beszélt hozzá, s váratlanul csak ugyan elért annyit, hogy Apagyi megszólalja. Ha, mondta fitymálva. Elnyújtott indulat szó, vagy inkább indulat hang volt az egész. Mégis megtört Apagyi némasága. Ne félj hát, folytatta Halász Péter. Tudod, amit egy tisztúr vagy egy negyedéves parancsol, azt meg kell csinálnod, kis öreg.
Hát, hogyne, mondta Apagyi felnevetve. Nem teszel bolonda!
Körülötte mindenki őt figyelte. Csend volt, és ebben a csendben elég furcsán, szinte valószínűtlenül rebbent fel a kimondott mondata zárt A betűivel, paraszti tájszólásával. Mert Apagyi a leggarázdább népszínmű kiejtéssel beszélt, amint egyszerre kiderült.
Hát, honne?
Így hangzott valahogyan. Halász Péter nem nevetett, hanem iparkodott szelíden tovább magyarázni a gyereknek, most már a félfülét is megfogta hozzá, hogy jobban figyeljen. Ezt azonban talán némi rossz indulattal, olyan határozottsággal csinálta, hogy Apagyi felkiáltott és igyekezett kitépni magát Petár kezéből. A fülét persze nem bírta kiszabadítani. Halász Péter nem engedte el, csak szájon vágta. Apagyi még jobban kezdett bömbölni. És anélkül, hogy észrevettük volna, honnét szedte elő, egyszerre a kezébe került egy nyitott bugyribicska. Most lépett be a napostiszt, és vigyázt vezényeltek. Sikerült visszacsúsznom az asztalomhoz, és már csak messziről láttam, amint ima után a tiszt odalépett Apagyihoz. Valamit kezdett mondani neki, s hirtelen elharapta a mondatát, és rámerett az újoncra. Apagyi ugyanis szétvetett lábakkal állt előtte, és nyugodtan fordítgatta a fejét jobbra-balra, mintha keresne valakit. A tiszt segélykérő pillantást vetett hátra. A tiszt helyettes nyomban hozzálépett, s halkan jelentett neki valamit, aztán a kérdésre megint valamit. Egy percig szótlanul nézték Apagyit. Menjen a helyére, mondta végül a tiszt, és hátat fordított neki. Sétálni kezdtek az étterem felső vége felé. Apagyi tanácstalanul áldogált a középen, magára hagyva, mert mindenki ült már. Nyakszegélye elől is, hátul is kiállt a rendkívül bő gallériából. A zubbonya ujja majdnem eltakarta a keze fejét. Lógott a válla, lógott a nadrágja, rá-rá taposott a sarkával. Később láttam néha, hogy megy ő is a szakaszával ide-oda. Lomposan járt, nem igyekezett lépést tartani. Láttam, hogy elmondja a többiekkel az imát az étteremben, de anélkül, hogy vigyázba állna. Egy reggel pedig azt láttam, hogy a büntető guggolásból egy idő múlva felemelkedik, kiválik a sorból, és saját elhatározásából félreáll, mint aki megelégelte a lábizmaiban tüzelő fájdalmat. Kmetti egy árva szót sem szólt, mintha Apagyi a világon sem volna. Vezényelt tovább, sápadtan az idegességtől. Az első évesek persze verték, rúgták, gyötörték Apagyit, piszkálták, ingerelték, de minden ürügy nélkül is elelgáncsolták, kiütötték kezéből a poharát, vagy ha a tiszt helyettesük nem volt bent a hálóteremben, rárohantak, és bepréselték az éjjeli szekrénybe, felrakták a kályhat. Apagyi hamarosan rájött, hogy maga magának kell védekeznie. Ám bár egyébként is kezdettől fogva ellenségesen állt szemben a felnőtt elöljáróival. Előszedte a bicskáját, és védekezni kezdett. A nyitott bicska lehűtötte az első évesek nagy támadó kedvét. Néhány napig Apagyi kiment a divatból, megunták. Nem nyúltak hozzá, csak gúnyosan figyelték, ha valamelyik tiszthelyettes foglalkozott vele, és igyekezett megtörni csökönyös értetlenségét, próbált áthatolni nyilvánvaló tompa elmélyűségén. Apagyinak visszatért kerek piros képére a derűs mosolygás. Mosolyogva áldogált Kovács Garibaldi előtt is, aki egy délután mielőtt az északi gyakorlótéren folyt a gyakorlatozás, maga elé vezettette a fiú. Mondott neki egy-két biztató szót, aztán megkérdezte, a szüleidnek se engedelmeskedtél oda-haza? Apagyi vállat vont.
Édesanyám meghalt, mondta.
Hát az édesapádnak, szót fogadtál-e? Kérdezte az ezredes.
Annak igen, mondta az újonc vigyorogva.
No látod, hát majd nekünk is szót fogadsz, te meglátod.
Maguknak nem?
Kiáltott fel Apagyi jókedvűen. Így beszélt a tisztekkel. Semmi ezredes úr alázatosan jelentem, egyszerűen magázta Kovács Garibaldit. Egy szóval pokoli ember volt Apagyi, hátborzongató. Mentem hát megnézni, hogy mi van vele, mi lesz vele, bár inkább medve érdekelt. A kis Lackovics is ott volt már. Szabó Gerzson is, mások is. Kmetti dühösen sziszegte Bónis Feri felé, menjetek innen, menjetek innen! Apagyi az ablakfülke sarkában, háttal egészen a faburkolathoz lapult, kezében a budnyi bicskáját szorongatta. Nem lehetett megközelíteni, teljesen fel volt dúlva az arca. Már az sem állta, ha hozzáérnek. Süket volt, néma volt. Az első évesek valami újabb csúfnevet kiabáltak feléje, viháncoltak, alig fértek a bőrükbe. Újabban ebédnél kitalálták, hogy egy-egy kanál forró levest csurgassanak a nyakába, a bő gallériába. Kmetti Manci lehordta őket, vigyázba állította a félasztalt, de hiába. Apagyi többé nem volt hajlandó beülni a helyét. Drág lépett oda hozzánk, és folytott hangon ránk szólt, hogy menjünk vissza az asztalunkhoz. Magammal húztam medvét, nehogy feleselni kezdjen Drággal, aminek úgyis meghátrálás lett volna a vége. mondta. A Manci ezzel jól bevásárolt. Medve is nevetni kezdett boldog kár örömmel, Kmetti Mancin. De aztán rám nézett egy pillanatra. Mi lesz ebből? Inkább csak mondta maga elé, mint kérdezte. Vállat vontam. Kovács Garibaldi jóslata be fog teljesedni, gondoltam. Majd megtörik apagyi is. Röhögtünk. De elég nyomasztó látvány volt, ahogy ott állt, mint egy béka, a falhoz lapulva, és reszketett kezében a bicska. Aztán elfelejtettem apagyit, mert az asztalnál megint nem beszéltünk egymáshoz. Szeredi elfordult, ahogy leültem melléje. Gulyásleves volt ebédre, és mákos metélt.